a segítő T-Rádió, a te hangod.
Esélyegyenlőségi magazin. Esély a kultúra. Szórakozás. Akadályok nélkül.
A járművet mozgáskorlátozott utas veszi igénybe.
Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2018. októberi második adását hallják. Lássuk mai adásunk tartalmát. Tücsök és lámpások. A műsor első részében megismerhetnek két fiatal embert, akikben egy közös biztos van, de lehet, hogy több is. Ez az egy közös pedig mindenképpen az, hogy mindketten a Vakok és Gyengéllátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének munkatársai, közösségi civil szervezők Budapest 18. kerületében. Emellett egyikük zenével is foglalkozik, hogy kik ők hamarosan megtudják. Ezt követően megismerhetik az Oltalom Karitatív Egyesület munkáját Iványi Gábor elnök jóvoltából. Őt annak apropóján hívtuk telefonon, hogy nemrégiben jó szolgálat díjjal ismerték el az Oltalom Karitatív Egyesület munkáját. És akkor most vágjunk bele, tartsanak velünk! I've been watching you, you've been hurting too. You give all your love, nothing left to show. I have been there too, alone in my despair. Watching life go by, no one who to share. Boy, you got it bad, but I got something good. I will treat you good in every way, yeah. You will never feel alone. My touch is such a rush. It all.
You
Esélyegyenlőségi magazin. Írjanak, lájkoljanak bennünket a Facebookon www.facebook.com/esélyegyenlőségi magazin címen. E-mail címünk esélyegyenlőségi.magazin@gmail.com.
Szinte már valamennyi fővárosi kerületben működik úgynevezett lámpásklub. A közösség lámpásainak küldetése, hogy szabadidős programokat, rendezvényeket szervezzenek, kínáljanak nem csak tagjaiknak, hanem pártoló tagjaiknak, barátaiknak is, példát mutatva ezzel arra, hogy igenis, hogy a látássérült emberek is éppen ugyanolyan fontos tagjai a társadalomnak, mint bárki más. Ilyen közösségi civil szervező Juhos Róbert és Mészáros Gábor is, akik május óta dolgoznak együtt a 18. kerületben. Mészáros Gábor emellett a Tücsök zenekar alapító tagja is, gyerekeknek játszik népzenei feldolgozásokat.
Gyakorlatilag a Tücsök zenekar, mint a neve is elárulja, hát mi gyerekeknek zenélünk. Gyakorlatilag interaktív gyerekműsorokat adunk elő óvodákban, iskolákban, különböző műfázokban, de hogy egy picit hamarabbra menjek az időben, gyakorlatilag én már gyerekkorom óta, egész kiskorom óta zongrát tanultam, zeneiskolába, és hát utána kamaszkorom után kezdődött egy olyan periódus az életemben, hogy elkezdtem saját dologban gondolkozni, és hát elsősorban gyerekeknek írtam zenéket, és hát ebben éreztem magam olyan jól éreztem magam benne, hogy a gyerekeknek tényleg olyan szíveszóló és érdekes dalszövegek születtek, hogy ezeket zenésítettem meg, és ezeknek a daloknak gyakorlatilag útjára bocsájtottuk.
Ezeket a dalszövegeket, ezeket te írtad először, mielőtt megzenésítetted volna, vagy másoktól vetted, más sok verseit?
Eleinte, még a 89-90-es években volt egy zenekarunk, ez a Pompom zenekar, akiknél a dobosunk, Kókai Attila, dobos létére, de nagyon ügyes és nagyon jó dalszövegeket írt, és hát általában ez mindig koncepció alapján történtek meg ezek a dalszövegek. Valamilyen ötletünk volt egy bizonyos műsorra, ő ez írt dalszövegeket, és valahogy ez mindig így össze találkozott, és tényleg abszolút olyan dalokat sikerült írni, ami a gyerekekhez nagyon közel állt. De gyakorlatilag egész a 90-es évektől kezdve, ugye már a Tücsök zenekarra áttérve, gyakorlatilag ott is a dalszövegeket mindig a zenekarban valaki, konkrétan a fullista kislány, nagylány, Lombardi Krisztina írta, illetve hát a manapság eljött az a pillanat, hogy feleségem is ír nagyon sok gyerekeknek szóló dalszöveget, illetve felnőtteknek szóló dalszövegeket is, de gyakorlatilag manapság az ő dalszövegeit, saját dalainkat zenésítjük meg, és ezeket adjuk elő a koncerteken.
Amikor készültünk erre a beszélgetésre, meg hát azt említettem ugye, hogy te civil közösségi szervező vagy, tehát majd miért beszélgetünk arról a klubról is, ahol mi először találkoztunk, akkor említetted azt, hogy van, amikor te szintetizátoron saját magad kíséred, mert hogy te zongoratanár is vagy egyébként, meg van, amikor ott van az élő zenekar, tehát ugye megvan, hogy melyik fellépésre, melyik formációval mentek.
Így van. Hát én az egész zenei életemben én mindig elsősorban zenekarban szerettem zenélni, bár 2003 környékén a Szentesi Zeneiskolában felkértek szintetizátor tanári állást, ajánlott föl az akkori igazgató, Nagy János igazgató úr, és hát nagy örömmel vállaltam el. Gyakorlatilag 15 évig tanítottam a gyerekeket szintetizátorra, és mellette természetesen zongorára, de amikor zenéltem, tehát színpadon szerepeltem, ott mindig elsősorban és mindig tudatosan élőben, élő zenekarral adjuk elő a koncerteket. Ezt akár a gyerekprodukcióra értendő, illetve gyakorlatilag több mint 25-30 éve lassan már parti zenekaroknak is tagja vagyok, sőt vezetője is voltam a 90-es évek elején, és most jelenleg is van több parti zenekar, akikkel abszolút arra törekszünk, hogy élőbe zenéljünk.
Ez egy érdekes kérdés, mert ugye zongorázni könnyű megtanítani a gyereket, gondolná a laikus, vagyis könnyű zongora tanárnak lenni, mert ugye a zongora az akár, hogy is nézzük, azért úgy többé-kevésbé nagyjából ugyanaz a olyan felépítésű vagy hasonló, de a szintetizátornál ugye ahány márka, ahány típus, ahányféle, meg ahányféle kor, annyiféle. Hát ugye a 70-es években indult az analóg szintikkel, most meg már mindenféle olyan szinti van, hogy érintőképernyővel megnyomsz egy gombot, és gyakorlatilag ott van az egész nagy szimfonikus zenekar, és már hátradőlsz, és csak egy kézzel vagy két kézzel rájátszol egy dallamot. Tehát hogy lehet szintetizátorra megtanítani a gyerekeket? Van valami közös alap, fogás, valami, amit meg tudsz nekik tanítani, hogy aztán majd, ha valamilyen típusú hangszer elé ülnek, akkor ne legyen nekik probléma?
Természetesen, hát ugye én mindig, amikor tanítottam, mindig azzal kezdtem, hogy gyakorlatilag a szintetizátor tanulásnak is ugyanúgy az alapja a zongra, zongrán való játszás, játék. Tehát ugye hát ugyanúgy billentyűs hangszerről beszélünk, tehát általában a szintetizátor tanításnál ugye nem a márkákat, nem a különböző lehetőségeket rehegyeztük ki a tanítást, hanem én mindig arra törekedtem, hogy magán a hangszeren, hogyha bármilyen hangszerhez odaül az a kisgyerek, legyen az 6 éves vagy 14 éves, akkor ő azon biztonságosan tudjon játszani. Tehát én is inkább úgy fogalmaznék, hogy természetesen szintetizátort tanítottam, az alapfogásait egy szintetizátornál, de nem az volt a célom, hogy olyan gyerekek kerüljenek ki a kezeim közül, akik gyakorlatilag majd egy szintetizátorral elmennek valahova muzsikálni, hanem tényleg olyan gyerekek kerüljenek ki, amire büszke is vagyok, azért vannak többen, sokan, akik, ha egy zenekarba bekerülnek, ott is meg tudják állni a helyüket, mint billentyűs.
Tehát magyarul erre szokták ugye azt mondani, hogy ha leültetik egy száz zongorához, akkor is tud játszani, nem vész el, mert a kísérő automatika az ugye az egy dolog, de viszont, hogyha az összhangzattant jól megtanulja, meg egyéb dolgokat, akkor ugye le tud játszani gyakorlatilag egy száz zongorával kísérő automatika nélkül is bármit, illetve hát ha ott van mögötte a zenekar, akkor jól tud alkalmazkodni. Ez azt is jelenti, hogy akkor a gyerekek a gyakorlatban, az oktatás keretében bekerülnek adott esetben zenekarba is, tehát olyat is csinálsz velük, hogy mondjuk a zenésztársaid játszanak, és akkor ők benne vannak azért, hogy megtanulják az alkalmazkodást is a zenekarhoz.
Így van. Hát gyakorlatilag a zeneiskolában is ugye voltak különböző tanszakok, ugye én a billentyűs tanszakon dolgoztam, és ugye ott volt a zeneiskolában énektanszak, dobtanszak, és mi így közösen kitaláltunk olyan produkciókat, ahol a gyerekek közösen tudtak együtt zenélni. Tehát volt egy könnyű zenei együttesünk ebben a Szentesi Lajta László zeneiskolában, akikkel tényleg arra törekedtünk, akár a dobos kollégámmal, vagy az énektanár kollégával, sőt a gitáros tanárral is, hogy olyan dalokat rakjunk össze, amit közösen, tehát maga az élmény az, hogy közösen zenélhetnek a gyerekek, ezt fejlesszük bennük. És én úgy vettem észre, és hát abszolút úgy tapasztaltam, hogy ezt valóban hát ezt szerették a legjobban a gyerekek, tehát nem azt is szerették természetesen, hogy jöttek fél óra zongoróra vagy dobóra, de amikor egy héten egyszer vagy kétszer volt könnyű zenei összzenekari próba, hát ott élhették ki azt, hogy tényleg együtt és olyan dalokat játszhattak együtt, amit szeretnek, és ebből sokkal többet tanultak, mint egy sima órán. Kísértenek,
A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
Igen.
Egy fiú eltűnt.
A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
De felbukkan egy csábító.
Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
Te voltál már valaha szerelmes?
Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
Az éjszaka tapintása.
Mi volt ez?
Egy csók.
Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
Nagyon erős, nagyon büszke vagyok, hogy 2009-ben egy holland kiadó megkeresett azzal a szándékkal, hogy Magyarországon szeretnének egy olyan könyvet, rajzokkal illusztrált könyvet kiadni, aminek CD mellékleteként meg is hallgathatják a gyerekek a dalokat, és hát ezeknek a daloknak az összegyűjtésére kértek meg. Ez 2009-ben az első ilyen lemez, a Legkedvesebb Gyerekdalaink című lemez volt, illetve könyv, és hát annyira nagy sikere volt, és annyira közkedvelt volt ez a kiadvány, hogy utána ezt még három másik követte, tehát összesen öt munkánk volt ezzel a kiadóval. Ezt csak azért meséltem el, mert gyakorlatilag a Tücsök zenekar itt indította el a ciripelését. Miután ezt elkészítettem ezt a lemezt, olyan kollégákkal dolgozhattam együtt, akikkel úgy döntöttünk, hogy hát nem csak egy lemezreig állunk össze, és csinálunk egy lemezanyagot, hanem úgy döntöttünk utána, hogy elkezdünk együtt zenélni, és hát jött az ötlet, hogy akkor legyen Tücsök zenekar. Hát elsősorban a Tücsök névre utalt az, hogy volt hegedűse is a zenekarnak, de inkább arra utalt ez a név, vagy elnevezés, hogy olyan korosztályt szólítsunk meg, a 3-tól 10-12 éves korosztályig, aki abszolút nyitottak ezekre a dalokra, és hát gyakorlatilag eznek tényleg olyan nagy sikere lett, hogy ezután a megalakulás után olyan hirtelen elindult a karrierje a zenekarnak, hogy rengeteg helyre hívtak bennünket országszerte.
Értem. És aztán a zenekar az ugye most is megvan, megmaradt a mai napig, de közben van egy másik munkád is, hát persze több munkád is van, de ami miatt még meghívtalak titeket, hogy közösségi civil szervező lettél a Vakok és Gyengéllátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületénél. Na ez hogyan jött?
Így van. Hát nagyon sokan tudják ezt, nagyon sokan tudják rólam, hogy hát sajnos születésem óta gyengénlátó vagyok, és hát gyakorlatilag én szentesi vagyok egyébként, Szentesről 2 éve költöztünk föl a családommal Budapestre, és hát zene tanárként is 1 évig tanítottam egy Waldorf iskolába, de helyettesítettem, de én bennem mindig bennem volt a segítés és az emberekkel való segítségnyújtás. Szentesen erre nem volt lehetőség, de itt Budapesten rátaláltam a Gyengéllátók Országos Szövetségére, és hát ott gyakorlatilag szembe jött ez a lehetőség. A 18. kerületben pont kerestek egy civil szervezőt, Jóhos Robi mellé, aki mellé én be tudtam csatlakozni, és együtt kezdtük el a munkát.
És Jóhos Robi pedig már régóta, 2 éve csinálja ezt, hiszen annak idején párban voltál ugyancsak, de aztán egyedül maradtál, amíg Gábor nem jött melléd. Robi, te is születésedtől, te fogolytátásérül?
Igen, köszöntöm a kedves hallgatókat én is, és köszönöm Viktornak a meghívást, hogy itt lehetünk. Én születésem óta nem látok. Hát koraszülött voltam, 7 hónapra születtem, és gyakorlatilag az oxigén túladagolás miatt vesztettem el a látásom az inkubátorban, hogy levált a retinám, és hogy azóta vagyok látássérült. És hát a közösségi civil szervezői munkám az úgy jött, hogy ugye a VGK hírlevélben mindig vannak olyan felhívások, minden hónapban megjelenik a VGK hírlevél, és abban megjelent, hogy indul egy látássérülteknek szóló klub a 18. kerületben, és gondoltam, hogy először ellátogatok, mint klubtag, mert hogy gondoltam, hogy nekem is jó lenne, azért kell, hogy közösségbe járjak, emberek között legyek, és először csak így eljárogattam egy-két klubnapra, klubprogramra, és akkor utána adódott egy olyan lehetőség, hogy mi lenne, hogyha besatlakoznék én is, mint munkatárs, és akkor onnantól kezdve 2016. szeptember 1-ével bekerültem én is a VGKL munkatársai közé, és azóta már lassan 2 éve lesz, hogy én is szervezem ugyanúgy a programokat, látássérülteknek csinálunk programokat, meg klubprogramokat, a Gáborral együtt most, ugye?
Igen, ugye annak idején Kis Júlia volt az első klubvezető, azért említsük meg az ő nevét is, aki ugye elkerült onnan, és hát így üresedett meg aztán a hely, mikor már te ott voltál. És milyen programokat szerveztek? Hogy házon belül is van a Kondor Béla közösségi házban, a székhelyetek, de ki is mozdultok sokszor.
Igen, ugye minden hónap utolsó szerdáján van a Kondor Béla közösségi házban a klubnapunk, és akkor azon kívül szervezünk külsős programokat és külsős helyszínekre. Legyen az egy múzeum látogatás, például tavaly voltunk a Tomori Lajos múzeumban, vagy akár tettünk egy nagy látogatást a parlamentbe is, vagy akár a Dréher sörgyárban is más kerületek összefogásával, vagy akár most hirtelen, hát mostani programunkra visszatekintve tettünk egy sétát a Margit-szigeten, vagy akár tettünk egy nagy sétát az 5. kerületben, a Belvárosban. Szóval kb. Ilyen.
Hogy mentek most a Vasút Történeti Múzeumban a szerdán a héten.
Egy nagyon aktuális programot holnap például a Vasút Történeti Múzeumban látogatunk el, és hát én már ott jártam, mint látó is természetesen, de én úgy gondolom, hogy ott akik, mint Robi is esetleg, aki nem lát, vagy gyengében lát, ő nekik is ez egy hatalmas élmény lesz.
Hát igen, mert nyilván ugye ott nagy gépek is vannak, már ugye vagy vonatok, mozdonyok, ugye, amikre igen, azért föl lehet menni, meg lehet nézni. Ezért az csak élvezetesebb, igen, mondjuk, mint egy maketten igen megnézni. Hát egy jó múzeumban meg aztán a maketteket sokszor meg se lehet fogni. Ugye a közlekedési múzeumban volt terepasztal, még a Városliget belévő épületben, amikor átadták a akkor még újnak nevezett épületszárnyat, de hát tudom, hogy nagyon tetszett, de nem lehetett megfogni azokat a vasútmodelleket, de hát itt azért ugye igen meg lehet nézni, fogni. És hát sok mindent csináltok ti, meg programokat szerveztek. Nagyon nehéz, Robi, a programokat megszervezni. Gondolok itt arra, hogy ugye az önkormányzatoknak a segítsége is el kell nektek, óriási szerepük van az önkormányzatoknak.
Igen.
Valamennyi kerületben egyébként én úgy tudom, hogy segítenek nektek.
Igen, azért indulunk a civil pályázaton, kerülettől kaphatunk különböző bizonyos összegekben támogatást, szóval azért igen, segítőkészek a kerületben is. Most is nyertünk pályázaton. Hát ahhoz képest szép számmal vagyunk a klubnapokon, a programokon, a tagokat érdeklik a programjaink, akik ugye eljönnek, vagy aki nem is tud eljönni, az ugye minden hónapban írunk beszámolókat, meg ugye beszélünk a klubtagokkal, tartjuk telefonon kapcsolatot e-mailben, és akkor azáltal ugye kikerülnek a Facebookra is, és akkor mindig hallhatjuk őket, kapunk visszajelzéseket, vagy megemlíthetem, akkor ugye tavaly voltunk például a Szentendrei Retro Múzeumban, és ott is nagyon sokféle régi dologgal ismerkedtettünk, meg régi tévékészülékekkel, vagy régi autókkal, Warburg, Trabant.
Igen, és azt tudjuk, én tudom rólad, Robi, és hát most hadd mondjuk el a hallgatóknak is, hogy te nagy szerelmese vagy a rádiónak, mert minket is mindig hallgatsz, meg a régi nagy magyar rádiós hangokat is ugye ismertet, hallgatta, tehát te tényleg érdeklődsz is.
Igen, nagyon, én nagyon nagy rádiófan vagyok, nagyon szeretek rádiózni, ugyanúgy a tévét is, úgyhogy igen, a régi korszak rádióit is nagyon szerettem hallgatni, már gyerekkoromban kezdve, már óvodáskoromban is hallgattam rádiókat, úgyhogy...
Mivel készültök, mivel várjátok az érdeklődőket továbbiakban?
Hát igen.
Van valami konkrét, amit...
Most ugye egy picit belemegyünk a nyárba, tehát lesz egy kis szünet, de hogyha már egy kicsit előre szaladunk, akkor szeptember-október környékén, ugye hát októberben Fehér Botnapját tervezzük most Robi mesélte, hogy az elmúlt két évben, illetve az ő, amióta ő dolgozik itt, azóta nem csináltak ilyen fehér botnapi rendezvényt, de mivel hogy nekem így a rendezői, vagy rendezvény szervezői múltam is elég régre vezet vissza, én mondtam Robinak, hogy én úgy gondolom, hogy nézzük meg, és szervezzük meg, tehát októberben szervezünk. Igen. A 18. kerületben egy nagyobb rendezvényt, illetve hát folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, és mindig valamilyen színes programokat,
igen, akár
programokon gondolkozunk.
Akár betervezünk egy pár ugyanúgy múzeum látogatást is.
Igen.
Vagy akár jövő hónapban strand, elmegyünk egy strandra is, például strandlátogatás így nyár végén, augusztus végén, szóval.
És hát Gábor, neked a, igen, és hát neked a zenekar is megy tovább, ugye nyilván ezzel párhuzamosan.
Így van, természetesen.
Hát és hogy lettél te egyébként, most azt teszem, hogy megígértem a hallgatóknak, hogy erről beszélünk, hogy lettél te Murphy? Mészáros Gáborból, mert nyilván így ismer a szakma téged, hogy Murphy.
Igen, hát neked már elmeséltem múltkor, ez egy nagyon, nagyon vicces dolog volt. Hát 16-17 éves koromban nem voltam vékony, hogy így fogalmazzak, és édesanyám még kitalálták, hogy mennyi el kisújom tánciskolába, mert ott biztos majd mozogni fogsz, és akkor majd lefogysz. De hát ebből az lett, hogy ugye azt tudni kell, hogy az ilyen akkori tánciskolákban, ez a 80-as években mindig volt egy zenekar ezekben a tánciskolákban, és amikor hétvégente ösztánc volt, akkor mindig egy kétagú zenekar kísérte a táncosokat. Viszont volt egy olyan alkalom, amikor sajnos valami miatt a zongorista és a dobos, aki kísérte volna a táncosokat, nem tudott eljönni, viszont a tánctanárnő tudta, hogy én tudok zongorázni, és pont volt a táncosok közt egy dobos fiú is. Hát akkor gyerekek, menjetek fel a színpadra, és nézzük meg, hogy tudtok-e zenélni. Hát gyakorlatilag onnantól kezdve mi voltunk a tánciskolának a zenekara, és hát a dobos kollega, az akkori barátom Endre, ő mondta, hogy hát ez biztos, hogy nem véletlen, ugye ez ami elromolhat, vagy ami másképp alakul, az Murphy, úgyhogy innentől kezdve ez a Murphy törvénye, ez itt ragadt rám, és azóta ez a Murphy név.
Igen, de és a Tücsök zenekarral mivel készültök most a nyáron? Hát ugye nyáron a gyerekek jobban ráérnek, nincs óvoda egy hónapig, iskolaszünet van szeptember elejéig, úgyhogy
így van, hát
mennek bulizni, strandolni.
Igen, hát egy nagyon komoly előkészületen, ugye hát, ahogy említettem, az eredeti tagok, tehát maga a zenekar a szentesi származású, de 2000, tehát most egy évvel ezelőtt megtaláltam Bilicsi Mónikát, aki az énekesünk lett, illetve most fog csatlakozni hozzánk Roland, egy gitáros srác, úgyhogy egyre elég intenzív időszakon vagyunk túl, gyakorlatilag februárban rengeteg, nagyon sok farsangi felkérésünk volt, a gyereknapi felkérésünk, és hát most konkrétan tényleg egy olyan elszántság van a zenekarban, hogy egy koncepció alapján akár üzletileg, akár zenekarilag, zeneileg elkezdtünk egy közös munkát, lett a zenekarnak egy menedzsere, konkrétan feleségem lett a zenekar menedzsere, aki abszolút segíti a munkánkat, és olyan dolognak az elkészítését, olyan műsoroknak az elkészítését tűztük célul, amivel tényleg nagyon-nagyon meg tudjuk szólítani a gyerekeket, és minél jobban közel tudunk hozzájuk kerülni. Nem olyan régen, májusban készült el a legfrissebb saját dalunk, ez a Gyereknapon, amihez készült egy animációs videóklip is, amit a YouTube-on is lehet hallgatni, illetve nézni, és hát most folyamatosan íródnak a szeptemberi műsoraink a dolog, illetve a műsoraink.
Kedves hallgatóink, az iménti percekben Mészáros Gábor Murphyvel és kollégájával, Juhos Róberttel beszélgettünk, és akkor zárásképp meghallgatjuk ezt a bizonyos Gyereknapon című dalt. Köszönöm, hogy itt voltatok nálunk.
Mi is köszönjük szépen.
A szuper gyereknapon, gyereknapon minden nap.
sompolyognak, ma még a nap is mosolygósabb.
Rám nevetett apukám, foci labdát elő kiskovám. Hugi hajas babája új ruhába öltözött. A kis autóm is pirosabb,
mert ez a nap is eljött. Gyerek napon minden oly más,
anyu, apu, figyel rám.
De jó lenne, ha minden nap lehetne a gyerek nap.
Ezen a napon Katica bogár mászik ujjamon. Ő is tudja, ez az én napom, nem száll el, marad, ha akarom. Tücsök zene, ciripelés, indulhatunk, mindenki kész.
Anyu, apu, hugi, nagyi, tücsök koncerte ünnepli a gyerek napon. Gyerek napon minden oly más,
anyu, apu,
Esélyegyenlőségi magazin. Írjanak, lájkoljanak bennünket a Facebookon www.facebook.com/esélyegyenlőségi magazin címen. E-mail címünk esélyegyenlőségi.magazin@gmail.com.
A Twikkel Zicsi Mária Alapítvány minden évben 2016 óta odaítéli a jószolgálat díjakat több kategóriában. Vannak, akik egyéniben, vannak, akik szervezetben kapnak elismeréseket, és az egyik ilyen elismert szervezet ebben az évben az Oltalom Karitatív Egyesület. Mégis érdemes beszélni arról a tevékenységről, amiért konkrétan rájuk is esett a választás többek között, és itt van velünk a vonalban az Egyesület elnöke Iványi Gábor úr, akit nagy szeretettel köszöntök, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Nagy tisztelettel gratulálok önöknek, hogy elnyerték a Twikkel Zicsi Mária Alapítvány díját. Ön hogy érzi, mit mond az ön számára ez a díj, mi ennek az üzenete?
Hát mindig jól esik, hogyha valaki fölfigyel arra a munkára, amit végzünk, és nem politikai megfontolásból tekinti jónak vagy rossznak, hanem a tények alapján, és ha így vizsgálja valaki, akkor az Oltalom Karitatív Egyesületnek a munkája valóban megérdemli a dicséretet. Hát lassan 30 éve, vagy azt is mondhatnám, hogy az idén lesz 30 éve, hogy úgy döntöttünk, hogy megalapítjuk az Egyesületet, és azután az 1989. februárjában megjelent egyesületi törvény alapján 40. sorszámmal jegyeztek be bennünket, és azóta nagyon nagy munkát végeztünk menekültek körében, ugye ez volt a 89-90-es fordulón is.
Romániai forradalomra gondol, amikor Erdélyből is jöttek át, meg aztán délszlávoktól is jöttek.
Így van. Ez egész kelet-európai átalakulás legalább akkora tömeget mozgatott meg, mint a jelenlegi, nem világszerte persze, de ami bennünket érintett, mint mondjuk 2015-ben Magyarországot, de azt nem használták fel politikai célokra, és a lakosság alig vett belőle észre bármit is. De itt sem volt a cél az, hogy Magyarországon telepedjenek meg ezek az emberek, hanem egyfajta vasútállomásként akartak minket, vagy repülőtérként használni, hogy tovább mehessenek egy boldogabb világ felé. Na most hamar megértettük, hogy a menekült kérdés az néha van, jelentkezik, jelent problémát, és aztán hosszú időn át esetleg nagyobb mennyiségben nem, jönnek emberek nagyobb tömegben, viszont a hajléktalanság kérdése az mindig itt dörömből az ajtó előtt, és főleg télen jelent nagyon nagy próbatételt, és akkor elkezdtünk a hajléktalanokkal foglalkozni, és krízis időszakban általában olyan 600 ágy működik nálunk a fővárosban, és ehhez kapcsolódóan nem csak a népkonyhát működtetjük, és valamilyen rehabilitációt, vagy tanulással, sporttal a hajléktalanság ellen akciónkra hívnám esetleg fel a figyelmet. Most is itt volt Moszkvában a hajléktalan foci csapatunk, tehát Magyarország ugyan mondták, hogy nem jutott ki, illetve így jutott ki, és futballoztak ott a Fair Play bajnokságban a mi fiataljaink, amiben nem csak hajléktalanokat, hanem iskoláinknak a diákjait is bevonjuk, mert több helyen az országban, és így Budapesten is vannak iskoláink, a mély szegénységben élő gyerekek számára ennek a helyzete hasonló, és ez egyfajta prevenció is lehet, hiszen hajléktalanságban nagyon sokan zuhannak bele, éppen amiatt, mert az életük rosszul kezdődik. És ott aztán van idős ellátásunk is, sőt, a hajléktalan ellátáshoz a kórházi működés is kapcsolódik, tehát van egy kórház szolgálati rendelővel és járóbeteg, vagy kicsit képzavar, de hajléktalanok házi orvosi rendelőjével.
Igen.
És ha nem is teljesen egyedülálló, de igazi kórházi munkát azt hiszem alapvetően nálunk végül, éveken át egyedül az oltalomban működött fertőtlenítő állomás, rány félszint bezárt. Hát valóban az említett nagyszerű alapítvány választása az jó egyesületet érintett, amikor bennünket kiválasztott.
És hát van egy nagyon érdekes támogatási forma, az a Csillagszálló, ami egy irodalmi folyóirat, ahol ugye amelynek a bevételéből fele részben ugye az utcai terjesztőket, vagy terjesztőket támogatják, vagy illetve az egyesületet. Ezzel az utcai terjesztőkkel csak azért bánok óvatosan, mert ugye én mindig hallom a labbemutatókon, hogy most már sajnos egyre inkább szorulnak ki a közterületekről, és tulajdonképpen a Deák tér az talán az egyetlen Budapesten, ahol ez alapterjesztés alatt áll az utcán, és hát itt jönne az, amiről még szeretném, hogyha beszélnénk, hogy ugye itt most született egy olyan törvénymódosítás az országgyűlésben, ugye, hogy a hajléktalanoknak az utcai életvitelszerű utcai tartózkodását azt valahogy próbálják meg megszüntetni. Sokan ezt úgy értékelték, hogy a kormány be akarja tiltani a hajléktalanok utcai ellátását. Mit tud az egyesület erre lépni, milyen megoldási javaslata vagy megoldást kínál az egyesület erre, tehát hogyan tud reagálni egy ekkora nagy múlttal rendelkező és ilyen nagyon fontos szerepet végző egyesület egy ilyen lépésre?
Hát eddig is létezett egy alacsonyabb szintű jogszabály, tiltotta az életvitelszerű tartózkodást közterületen, ami végrehajthatatlan volt, és ez a mostani magasabb szintű, tehát az alaptörvénybe berakott tiltás, ez ugyanúgy végrehajthatatlan lesz. Tehát nem lehet tárgyalás nélkül, és az érintett szervezetek bevonása nélkül ezeket a kérdéseket megoldani, ez nem rendőri kérdés, hanem meg kellene a lakhatásnak azokat a formáit találni, amelyek tehermentesítenék az intézményi ellátást. Tehát, hogyha ki lehetne lépni a hajléktalan szállókról, vagy nem kerülnének oda a fogyatékkal élők, esetleg az idős emberek. Ugye a hajléktalan ellátás azért különleges, mert minden nehezen kezelhető, és egyébként intézményi megoldásra váró feladat az a végén a hajléktalan ellátásba köt ki, és hogyha ez a teher lehullana rólunk, például a szociális lakások, a családok, akik anyagi okok miatt kénytelenek vidékről elmenekülni, vagy kilakoltatják őket, nem kerülnének az utcára, és nem kerülnének a hajléktalan ellátásba, hanem valóban szociális lakások volnának Magyarországon, egyébként Európában a legkevesebb, legkisebb arányban Magyarországon van. Tehát, hogyha lennének kivezető utak, akkor az a nyomás, ami ránk nehezedik, az talán valamit enyhülne. Ugye azt szokták mondani, hogy 20 ezer hajléktalan van Magyarországon, ez egy fiktív szám, de tegyük fel, hogy igaz, viszont 10 ezernél több férőhely nincs. Tehát csak még így, néha azt szokták mondani, hogy ám de a meglévő férőhelyek nem 100%-ig feltöltöttek. Csak az oltalom számait ismerem, az oltalom mindig 100% felett van.
Igen.
Van nyáron is. Sok múlik azon, hogy működtetnek egy hajléktalan szállót, sok múlik a városon belüli elhelyezkedéséről, től, és hát az oltalomnál az is szerepet játszik, hogy tényleg mindenféle kérdésre, tehát egészségügyi kérdésre, oktatási kérdésre, és mindenféle más dologra is, még kulturális körünk is van, ahol művészetekkel foglalkoznak, vagy van a Hétköznapi Hősök program, ahol pedig a hajléktalanság felé botladozókat próbáljuk meg megállítani azzal, hogy egy-egy fontos kérdésben konkrét gyűjtést rendezünk a számukra, tehát egy ilyen sok mindenre válaszoló egyesület népszerű hajléktalanok körében is, de hogy a eredeti kérdésére válaszoljak, szóval nyilván az önkormányzati választásokra készülve akart kedveskedni a kormánya a polgárságnak, és azt gondolta, hogy egy ilyen szigorú rendelettel akkor meg lehet oldani a dolgot, de nem lehet megoldani a világ más országaiban sem. Tehát ha valaki jár az Egyesült Államokban, mondjuk éppen a fővárosban, Washingtonban, vagy New Yorkban, akkor ugyanúgy talál az utcán embereket, úgy lát az ember Hollandiában.
És ugyanez a probléma fönnáll? Tehát ez nemzetközi szinten is akkor ezek szerint megmutatkozik, hogy ez mondjuk kormányoktól függetlenül, hogy a többféle kormány van a különböző országokban, kormányoktól függetlenül ez ugye ugyanúgy fönnáll, ahogy itthon nálunk is, hogy nincs megoldva a szociális lakáskérdés?
Ebben jobb a helyzet az említett országok.
Jobb a helyzet.
Jobb a helyzet, de nem tekintik bűnnek a hajléktalanságot, és azt hiszem, hogy ez egy fontos különbség, hogy nem üldözendő vagy börtönnel fenyegetett dolog hajléktalannak lenni, és nem igazán létezik tiltott város, tehát ez egy elképesztő dolog, hogy mondjuk hajléktalanok ne ülhetnének le egy padra, akár az ötödik kerületben, vagy az első kerületben, vagy bárhol.
Tehát ön úgy érzi, hogy itt. Igen, tehát ön úgy érzi, hogy itt bűn a hajléktalanság, tehát üldöztetve érzik magukat, úgymond?
Hát különben nem büntetnék azt, hogy valaki bemegy. Most az életvitelszerű tartózkodásnak sokféle formája van. Ugye a hajléktalanoknak maguknak sem jó, hogy ilyen körülmények között laknak, de annál jobb, annál az alternatívánál, amit esetleg választhatnak. És nem tudom, hogy mit fog csinálni a kormány vagy a kerületek, amelyeknek mondom eddig is megvolt az a felhatalmazások, hogy megfelelő helyre vigyék hajléktalanokat, odaláncolni nem lehet őket egy lábához, és nem lehet halálos fenyegetéssel rávenni őket arra, hogy ki ne menjenek az utcára. Tehát az lesz, hogy beviszik őket mondjuk egy helyiségbe valahová. Úgy vélem, hogy valóban a frontvonalban lévő civil szervezetekkel, és ezek közé tartozik előkelő helyen az Oltalom Karitatív Egyesület is, amelynek van egy komoly utcai szociális munkája. Meg lehetne egyezni arról, hogy hogyan hozzunk létre esetleg kemping jellegű helyeket,
igen,
akár azzal is, hogy ez egy fél évnél, vagy egy szezonnál, mondjuk egy téli szezonnál hosszabb ideig nem működik.
I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home.
We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. When you dance, 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 feel good, good creeping up on you. So just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, 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 come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that. You, when you dance, 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 feel good, good creeping up on you. So just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance.
Az Esélyegyenlőségi magazin 2018. októberi második adását hallották. Műsorunkkal legközelebb, két hét múlva jelentkezünk ugyanezen a frekvencián. Szerkesztő, riporter és technikai munkatárs Ruzsa Viktor. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra!
A Hobby Rádió műsorának egyes elemeit tettük hallgathatóvá itt a T-rádióban. Marosi Antalt hallották.
T-rádió. A T-rádiótól.